Járást illeti. Holnap is sok napsütés várható, de délután elsősorban keleten záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. A hajnali 17-27 fok után napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, de délkeleten még 38 fok is lehet. Friss hírekkel legközelebb 17 órakor várjuk Önöket.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. 11. rész.
A Rómának való behódolás évfordulóján augusztus 1-én gyalászkodó falfirkák jelentek meg a házak falán. Disznó zsidók, mocskos zsidók, hazátlan zsidók, pucoljatok Jeruzsálembe, macskagyilkos zsidók és efélék. Nagy orrok és még nagyobb körülmetélt nemi szervek. A részegek a zsidókat szitták a kikötőben. Megőrültek a görögök. Abba fogják hagyni, mondta Filó idegesen, csak divat elmúlik. Pár nap múlva a falfirkákat lemosták, újakat alig mázoltak. Augusztus közepén hajnalban Urit lótásfutás ébresztette. Közelebb húzta a mécsest, ott tartotta az ágya mellett, annak a fényénél olvasott késő éjjel, káromkodtak odakint. Hallotta az alabárkosz hangját, elkeseredve kiabálta, nem sikerült. Filó csitítgatta, nem számít, kiáltotta Filó, aki nem szokott kiabálni. Most már így alakult, nem baj, térj magadhoz, a mindenható akarta így, vértelenül. Ő tudja miért. Nem sikerült, örjöngött az alabárkosz. Márkusz is kiabált, az őröket hívta. Uri kimerészkedett, fegyveresek trappoltak a kapu felé. Az utcáról zsivaj hallatszott, Uri fülelt, Agrippát éltette a tömeg, a zsidó királyt. Ismeretlen fegyveresek siettek el mellette. Hordszéken testes, kopaszodó, tokás, középkorú embert hoztak ki az egyik teremből. Vörös volt a feje, billegett a nyakán, félig aludt. Ne, ne, kiáltotta, tegyetek le! A szolgák letették a hordszéket, a testes férfi imbolyogva kilépett a székből, körülnézett, Urinakat meg a szeme, szomjas vagyok, mondta. Uri a medence partjára sietett, oda mindig ételt és italt készítenek. Töltött a kifacsart narancsléből, és a férfihoz vitte, aki egyhajtásra kiitta. Ez a száraz föld, még ez is imbolyog a lábam alatt, mondta dühösen. Egyiptomban még a föld is úgy reng, mint a tenger. Uri nem tudta, mit válaszoljon. Kintről kiabálás hallatszott. Küldjék el a csőcseléket, jajdult fel a férfi. Most már nem lehet, mondta Tia, aki előkerült valahonnét. Most már késő. A férfi rábámult. Te ki vagy? Alexander, alabárkosz másodszülött fia, Tiberius Julius Alexander. Miért nem lehet? Mert késő. Intett a szolgáknak, azok a hordszékhez léptek. Méltóztassék felséged a székbe ülni, mondta Tia parancsolóan. A férfi sóhajtott, a székbe ült, a szolgák fölemelték. Álmos vagyok, fáradt vagyok, éhes vagyok, hova visznek? Kérdezte a férfi reménytelenül. A Fárosz szigetre. A szolgák felemelték, és vitték a kapu felé. Tia utána nézett. A hülye balfasz állat fakadt ki. Ekkora ökröt még nem látott a világ. Uri elhűlve nézett a hordszék után, Agrippát cipelték, a zsidó királyt, akinek ő a futára.
meg se nézte alaposan. Mi történt, kérdezte. Mi történt? Elrontotta, idióta barom. Döglene meg székrekedésben.
Újabb fegyveresek caplattak el mellettük. Tia kétségbe esve állt.
Na gyerünk, mondta aztán. Illik a tömegben boldogan ordibálnunk.
Uri magára kapta a saruját. Tiát a kapuban érte utol. Kint rengetegen vonultak, szaladtak, lögdösődtek. Elterjedt a zsidó Alexandriában, hogy megjött a király. Tia állt, Uri mellette.
Délután ért ide a hajója, sziszegte Tia gyűlölettel. Lehorgonzott jó messze, kivárta az estét, ahogy kell. Partra is szállt észrevétlenül, de akkor elvesztette az eszét. Pedig megmondták neki, mit kell tennie, de ő nem. Ő király, ő jobban tudja, az idióta. Neki esett az első görög osztagnak, hogy riasszák a többi osztagot, és fogják el neki Flakkuszt. A császár küldte, különleges megbízatással ezt ordította, és hogy fogják el neki Flakkuszt, most azonnal barom állat, faszfej, a zsidó király. A testőrei alig bírták megvédeni, és még utána se bírt csöndben maradni, persze, hogy meglátták a zsidók. Tia a tömegbe vetette magát, Uri csak állt. Hát ezt tényleg elrontották. Uramisten, de elrontották. Uri az utcára lépett, a tömeg elsodorta. Rajongó férfiak, nők, öregek, gyerekek lökték, taszigálták, álomtoldogott arcukon öröm, a király kiáltozták. Itt van a király.
Agrippa másnap sürgősen tovább hajózott a kíséretével. A királyságába tartott. Az új évet már ott fogja ünnepelni. A görögök nem akadályozták, fellélegeztek, hogy elmegy. Elvitte magával Agrippa a zsidók gratuláló levelét a császárnak, amit Flakkusz egy éve fektet. A gratuláció elmaradásától a császár égtelen dübegurult, azóta is szidja a zsidókat, mert rendkívül hiú, s ha lehet, még császárabb, mint az eddigiek. Ezt Agrippa szavait idézve mesélték. Majd elküldi a gratulációt Agrippa futárral, ha a királysága felé hajózva biztos partra ér, a szükséges mentegetőzéssel. Bizonyosan megbocsát a császár, nem haragudhat a birodalma legszámosabb népére huzamosan. Flakkusz elfogásával bízta meg Caligula a zsidó királyt. Kár, hogy erre képtelennek bizonyult, terjedt el, de talán így akarta az örökkévaló, ne tapadjon vér a kezünkhöz, vélték a kegyesek. Nem volt mit tenni a lelepleződése után, diadalmenetben kellett Agrippát a Szentszigetre kísérni. Ott valakik beszéltek, nem lehetett hallani őket, Agrippa tátogott, nem lehetett hallani őt sem, és boldogok voltak a zsidók, tolongtak a szigeten vagy 150 000. A görögök is felébredtek, ácsorogtak az utcákon, és bámulták a zsidók vonulását. Agrippát nem fogadhatta el a helytartó. Nem volt elég embere a 150 000-es tömeggel szemben, különben is az már nyílt hadüzenet lett volna. Diadalt ültek a zsidók mind a 300 000-en, kivéve a beavatottakat, mert azok örjöngtek. Aztán lecsillapodtak, nem történt semmi. Flakkusz eddig is tudta, hogy halálra van ítélve, és most sem tud többet. Csak ne érje Agrippát semmi baj, érjen a királyságába éppen és királykodjék, és aztán, ha Isten adja, a királysága gyarapodni fog, és övé lesz a nagyapjának, nagy Heródesnek birodalma egészen, és akkor erős hátországuk lesz az alexandriai zsidóknak, valamint a többi 4 millió zsidónak, aki a diaszpórában él. Azért a szép dolog a császártól, hogy éppen egy zsidót kért fel, hogy a leváltott helytartót eltakarítsa. Nem gyűlöli a zsidókat a császár, ha ennyire fontos feladattal is csak zsidót tudott megbízni. Szeret minket a császár, bízik bennünk a császár. Csak bennünk bízik a császár igazán. Ezzel a beavatottak nyugtatgatják egymást, mert a zsidó köznép erről nem tud semmit. csak boldog, amiért életében először igazi eleven felkent zsidó királyt láthatott. Nem volt nagy Heródes óta királyuk a zsidóknak, csak negyedes fejedelmük. Megint van zsidó király, ha kicsike is még a birodalma. Negyedrészt zsidó csupán Agrippa, de mégis zsidó király lett belőle, és körül van metélve, és az örökkévaló ezzel adja tudtunkra, hogy tudjuk és halljuk és látva lássuk és hirdessük, hogy az egyetlen örökkévaló Isten a szövetséget nem mondta fel mi velünk, az ő kiválasztottjaival bárhol éljünk is a pogányok birta világon. Erről cserélnek eszmét a zsidók, és hálát adnak az imaházaikban az örökkévalónak, és egyéb munkáit félbeszakítva erről ír most Filó, hogy kivételesen ne a görögöket igyekezzék a zsidók megbecsülésére rávenni, hanem a zsidók megcsappant önbizalmát növelje. A gimnázium parkjának közepén emelt Paneion, kedvenc elmélkedő helye felé tartott Uri, két nappal később, hogy ne kushadjon az Alabarkosz palotájában egész nap, ahol felváltva őrjöngtek és bizakodtak az Alabarkosz és bizalmasai. Az oszlopsornál csődületet látott összeverődni, és kissé távolabb megállt, hunyorgott, hogy jobban lásson. A parkban történhetett valami, befelé igyekezett a tömeg. Utcagyerekek, rakodómunkások, jól öltözött polgárok is siettek befelé. Valaki beszédet mond, talán kicsoda, visszajött volna Iszidórosz? Egy rozogává ázott rozsdás négy lovas díszkocsiban valaki állt fején, mintha valami lett volna a kezében, valamit tartott. Uri megállt, nem is kellett közelebb mennie, mert a kocsi megindult éppen ő feléje, vagy huszan húzták, tolták, csikorogtak a száz éve kenetlen kerekei. Mesztelen alak állt a kocsiban vigyorogva, fején papírusz korona, jobbjában papírusz jogar. Karabasz, a maga teljes pőreségében. Itt megy a zsidó király, hódoljatok a zsidó királynak, kiabálták a görögök boldogan. Karabasz vigyorgott, integetett, mondjon beszédet a zsidó király, Karabasz fingjál recsegőset. Karabasz vigyorgott, integetett, megkapaszkodott, lelenyekkent a kocsi padlójára, újra feltápászkodott és vigyorgott. Gyékény szőnyeget terítettek a vállára, mégse lógassa a faszát egy zsidó király fennen, a kocsit elvontott Uri mellett ki az utcára. A tömeg utána tódult. Körül kéne metélni, így nem az igazi. Majom a zsidó király, a majom, vigyétek a kikötőbe, vigyétek a palotába. Uri mellett röhögtek, kiabáltak, taszigálták egymást, loholtak az utcán meglódult kocsi után. Mondja el a 10 parancsolatot, követelték a tömegben. Karabasz a 10 parancsolatot. Adjatok rá valamit, ami kéket, kéket rá, menórát a kezébe gyorsan, a deltán keresztül vigyétek, hódoljanak neki a zsidók, a palotába, a deltán keresztül a zsidó bazilikába vigyétek. Uri meghallotta a saját nevetését. Megállt. Ennyire gyűlölném Agrippát? Ennyire. Elképzelte Karabaszt a bazilika szószékén pucéran, és nem tudott nem nevetni. A tömeg nőtt, a kocsit elveszítette szem elől, a zsidókat gyalázták mellette válogatott káromkodásokkal, ezen már nem tudott nevetni. Ma éjjel is megöltek a zsidók két macskát, és bedobták a szerepeljomba az átkozottak. Rómát akarják a fejünkre hozni, de csalódnak a sakálok, csalódnak. Melléje sodródott két gimnazista. Észrevették. Okay. A vigyorukat megpróbálták visszagyűrni. Uri nem tudta, Rüri mit Géza tegyen köszönni, és elfelejtett zavarában. Aztán azok odébb furakodtak, hogy ne kelljen köszönteniük. Uri most Rüri már Géza megpróbált kiszállni a menetből, Péter, de minden Zelki irányból taszigálták. Zoltán Gábor és Németh Gábor mondta el, szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. Végre az árkádok alá tudott vergődni, a tömeg a Delta felé özönlött, a Százláb széles főutcát teljesen belették. Egyre több belették.
a csínnek, a Magyar Rádióban.
Kusángot szorongató rakodók csörtettek, kőtömböket cipeltek, az építkezésekről szerezhették. Ez már nem tréfa. Értesíteni kellene a deltában lakó zsidókat, de hogyan? Uri a fal mellett osont a menet után. A kereszteződésben, a csatorna fölött ívelő hídon 4-5-en egy szakállas férfit vertek. Nem vagyok zsidó, üvöltette a férfi. Felrángatták a tunikáját, letépték az ágyék kötőjét. Látjátok, hogy nem vagyok zsidó! Csalódottságukban husángokkal estek neki. Agybafőbe verték, a férfi elterült, fejéből folyt a vér. Uri délfelé tartott, szemben a vigasságra érkező görögökkel. Azok észrevették, fenyegetően lassítottak. Kalabasz a király! Kiáltotta feléjük Uri, és futott tovább. A következő utcasarkon megállt, nem követte senki. A Gommában is laktak zsidók. Egy zsidó szőnyegbolt már égett, egy ékszerboltot éppen kiraboltak, repültek kifelé a dobozok, a rongyosok a földön kaparáztak, 4 kézláb loholtak a szétguruló drágakövek után. Katonák vagy őrök? Sehol. Kőtömbök repültek a zsidók lakta épületek felé, kék festékkel menórát mázoltak a falukra. A csoportban az egyik görög, maga nem festegetett, papíruszlapról azonosította a zsidók által lakott házakat. Ellenállnak a zsidók, hallatszott a megtorpanó tömegben. Lögdösődés támadt, a csődület egy része északnak fordult a kikötő felé. Uri céltalannak látta, hogy tovább haladjon velük. A Gamma szűk utcáiban igyekezett eltűnni. Kisebb csoportok vastag gerendákkal egy-egy bezárt zsidóboltot törtek fel. Tartott még a Drusilla halála miatt elrendelt gyász, a boltokban nem voltak bent a tulajdonosok. Nyugat felé fordult, az Alabarkosz palotájába akart visszajutni, a Bétába. Az egyik téren csődületet látott. Valami füstölt. Valakik kiabáltak, öklüket rázták, táncoltak és kúrjongattak, férfiak és nők vegyesen. Uri hunyorgott, közelebb merészkedett. Rőzséből rakott hevenyészet mágia füstölt, összekötözött kezű és lábú alakok rángatóztak rajta, kicsik voltak. De nehezen fulladnak meg ezek, hallotta oldalról. Uri még közelebb lépett. 2 nő és 3 gyerek fuldokolt a füstben, még éltek. Friss ágokból rakták a mágiát, lánggal nem tudtak égni. Ne tegyétek, szakadt ki belőle. De hát zsidók, hallotta, ellenálltak. Valaki megragadta a karját, Uri kitépte magát, és sikoltva elrohant. Lábak dobogtak a nyomában, aztán lemaradtak. Uri rövid távon gyorsan tudott futni. Az Alabarkosz palotája zárva, dörömbölt, hiába. Az utca túlfeléről ráérősen ácsorgó görögök nézték. Uri ismét dörömbölt. Nem szólt ki senki. Bezárkóztak. Az is lehet, hogy mindenki elszelelt. Uri megfordult. Néhány görög lassan feléje indult. Uri elrohant. Nem követték. Nem volt pénze. Nem volt nála semmi, a saruján, a tunikáján és az ágyék kötőjén kívül. Melegek az augusztusi éjszakák Alexandriában, lehet aludni a szabad ég alatt, de hol? Volt nála még valami. A törzsi azonosítója. A körülmetélt nemi szerve. Otthon kellett volna hagynia. Filóháza messze van, és nem biztos, hogy kiengedik a városkapun az őrök. A Szerapeljonba kellene bejutnunk, gondolta, ott ismernek. Az a baj, hogy ismernek. Rájött, nem tudja, melyik görög papban, szerkesztőben, másolóban mi lakik. Lehet, hogy menedéket nyújtanak neki, de az is lehet, hogy kiszolgáltatják. Lassan ballagott délnyugat felé, mintha sétálna. Alkonyodott, békés volt a környék, akárcsak a régi Alexandria idején. A régi nekropoliszban éjszakázott, a régi városfalon kívül, az új városfalon belül, ahol a sírok a gazdagok szépen művelt kertjei és villái között szunnyadtak.
A kertekből a kerítésen át az ösvények fölé hajlottak a gyümölcsfák. Uri teleette magát a szomját is oltván. Narancsot szürcsölt és olajbogyót rágcsált. Egy vastag fának vetette a hátát, úgy szundított el ülve. Keze ügyében bot hevert, a földön találta az ágat, letördelte róla a kisebb gallyakat. Azzal próbálta csillapítani a heves szívdobogását, hogy lassan, ritmikusan ismételgette, nem itt fogok elpatkolni, nem itt fogok elpatkolni. Hajnalban felriadt, egy négytagú család fészkelte be magát egy márvány sírkő mögé a közelében. Kutyasír volt. Szerethette a kutyusát a gazdi. A gyerekek annyira megvoltak rémülve, hogy nem tudtak sírni. Biztosan zsidók, gondolta Uri. Kezébe vett néhány narancsot, feltápászkodott, és a családhoz ment. Nyújtotta a narancsokat. A nő rémülten, a férfi ugrásra készen bámulta. Én is zsidó vagyok, mondta Uri. A gyerekek reszkedtek. Zsidó volt a nő, a férje betért görög. A Gamma déli részén laktak a saját házukban, az éj közepén gyújtották rájuk a fáklyások. A kertkapun átmenekültek, a gyerekeket alva ragadták fel, még látták, hogy a lángok az egész házat körül nyalják. Tudták, hogy kit keressenek, mondta a férfi, minden zsidó házat felgyújtottak, pedig arra felé nincs sok. Aludjatok, mondta a nő a gyerekeknek, azok reszkedtek. Hova menjünk innét, kérdezte a férfi Uritól. Nem tudom. Ide is utánunk fognak jönni, mondta a férfi. Körülmetéltettem magam, nem kellett volna. Nagy lehetett a szerelem. Uri arra gondolt, hasonló esetben neki vissza kellene varatni a ficsmáját. Magában fölnevetett. A fiam is körül van metélve, jajdult fel a férfi. Reggelre még négy család költözött a temetőbe, összesen 11 gyerekkel. Jaj, veszékeltek, sírtak, vagy némán reszkedtek. Útközben, hajnalban, az Alfa délkeleti részén elszenesedett tetemeket láttak egy kupacban. 6 vagy 7. Egy teljes család lehetett. Kóbor kutyák ólálkodtak körülöttük, és persze macskák is. Még a kutyák is. Jajdult fel egy öreg. A sírok között hajléktalan görög koldusok bókláztak álmosan, úgy tettek, mintha nem vennék észre a zsidókat. Jelenteni fogják, hogy itt vagyunk, suttogta egy nő. A fiatal férfiak élelemért indultak, visszatértek, kelet felé hajlongva imádkoztak, majd szétosztották a gyümölcsöt. Akik nem imádkoztak, zordul hívták fel a figyelmet, a temető tisztátalan, ettől ők is tisztátalanok lettek, így nem imádkozhatnak és nem is ehetnek, csak ha majd kikerültek innét. A gyerekek közül 4-nek tiltották meg rögtön a szülei, hogy egyenek. Vita alakult ki, szabad-e tisztátalanul imádkozni és imádkozás nélkül enni egy temetőben. Néhányan, akik már ettek, abba hagyták. Uri azt a nézetet képviselte, hogy szükséghelyzetben az élet mindennél előbbre való. Mások ezt vitatták. Ez még nem szükséghelyzet. Senki sem haldoklik éhségtől, szomjúságtól, csak napok múlva, akkor majd szabad lesz. Gyűlölködve vitáztak a menekültek. Egy öreg zsoltárt énekelt a megöltekért. Gyerekek sírtak, asszonyok sírtak és veszekedtek. Jobb lenne innét tovább állni. Egyedül.
Alexandria. Spíró György Fogság című regényének 3. könyve. A 11. részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Gera Csilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
A hangfelvételt 2005-ben készítették, és legutóbb 2009. június 22-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk.
A Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. 12. rész.
Uri összeszámolta a népet, 14 felnőtt, 13 gyerek. Figyelmet kért, elmondta, szerinte a deltában lennének a legnagyobb biztonságban, ott sok a zsidó, fegyvertelenül is ellen tudnak állni. Ha valamennyien dél felől kerülnek, a párfős hordák nem merik megtámadni őket, ahhoz túl nagy a csoport. Mellék utcákon át haladnának, a csőcselék inkább a fő utcákon randalírozik, jobban érzik magukat hordában. Erről is vita indult. A fiatal férfiak ki akartak menni a városból, elinnét, valaki figyelmeztette őket, a kapuőröknek van fegyverük. Akkor átmásznak a városfalon, 8 láb magas, igen, de majd bakot tartanak egymásnak, és a gyerekeket áthajítják. Miért odakint biztonságban vannak? Hova mennek? Miből élnek? Vidéken is híre ment már biztosan, egyenként vadásszák le őket. Csak el a városból, el ebből az elátkozott Alexandriából. Uri délig várt, hogy egyességre jussanak, akkor elindult nyugat felé, egyedül. Ráhel, az áttért görög felesége sírva köszönte meg a hajnali narancsokat. A nyugati városfalon könnyen átmászott. Romos volt, és kövek álltak ki belőle. Kint lehuppant, nem látott senkit. A tengert kémlelte, hunyorgott. A parton kis sajkák himbálóztak a stégekhez kötve. A nyugati kikötő messze volt, vagy 2 mérföldnyire. Uri lebotorkált a partra. Erősen tűzött a nap, a népek ilyenkor árnyékba húzódva szundikálnak. A tengerben megmosta a lábát, kagylókat vett észre. Sóhajtott, amiért bűnt fog elkövetni, szétfeszítette őket és kiszürcsölte. Csodálatos ízük volt. Nem tudta, mit tegyen. Talán megvárja az éjjelt és elindul délfelé a városfal mentén, lemegy a Mareotisztóig és megkeresi Filóházát. Talán csak a magánseregét szedi össze az alabárkosz és visszatér. Jó lett volna hinni ebben, de világos volt, hogy gyáván megfutottak. Az alexandriai zsidók pénzügyi és szellemi vezetői, akiknek ő hálával tartozik. Megkönnyebbülve sóhajtott. Már nem tartozik. Ott hagyták a vészben. Késő délután kis csoport mászott át a falon, azok is a tengerpartra futottak. Uri előjött az árnyékos bozótból. Fiatal zsidó férfiak voltak, elmesélték, hogy előző nap délben nagy tömeg gyűlt össze a színházban, a keleti kikötőben, és a szónokok azt követelték, hogy a császár szobrát a zsidók helyezzék el az imaházaikban, pontosan úgy, ahogy a görögök a maguk szentélyeiben. Rossz hír volt ez. Belekeverték a császárt. Tudják a görögök, hogy a zsidók bálványt nem helyezhetnek el a szentélyeikben. Ezt a követelést nem maguk találták ki. Ravasz ideológusok sugalmazták nekik. Az olyanok, mint Iszidórosz, vagy az olyanok, mint Flaccus. Felmerült, hogy gyalogoljanak el a tóparton egészen Mareáig, ahol a 3. légió táborozik, és helyezzék magukat a védelme alá. Nincs messzebb innen, mint 9 stadion. A katonák majd adnak enni-inni. Flaccus biztosan leveri a lázadást, lehet, hogy már útközben találkoznak egy kohorszal, amely a városba tart. A helytartónak muszáj a sereget mozgósítania. Uri hallgatott. Alkonyatkor a zsidó fiatalok elindultak nyugat felé, Uri visszamászott, ott, ahol kimászott, és a temetőbe ment. Nem voltak már zsidók a temetőben, talán összefogdosták őket, talán tovább mentek valahová. Éberen aludt, mint a farkasok. Időnként teljesen ébren volt, időnként álmodott. Az ébrenlét és az álom peremén különös látomásai támadtak. Látta magát kívülről, amint ott fekszik a bokrok között. De háza is volt, csodálatosan szép nagy háza Rómában, és a gyerekeit várta haza valahonnét. Volt egy csomó gyereke, és gazdag volt, de a házának egyszerre eltűntek a falai, emberek mászkáltak át a szobákon, eddegéltek, iddogáltak, a házigazdára rá sem hederítve. Uri megsértődött rájuk. Kíváncsi vagyok, ezért megyek vissza, gondolta egy éber pillanatában. Nem baj, ha veszélyes. Félálmában kutyákat észlelt, maga is kutya lett hát, hogy ne bántsák. Megszánta őket. Kutyának lenni, holtig tartó kutyafogság. Kővé kell válni, bár az se jó, örökké tartó kőfogság. A csillagok csillaglétük fogságában vergődve hunyorognak. Semmi sem bír más lenni, mint ami. El kell mondani. Reggel Uri egészen délnek került a városfal közelébe. Arra gondolt, ha megkergetik, átveti magát a falon, elköt a tavon egy bárkát. A tengeren nem jó egyedülevezni, a tavon lehet. De nem járt a városfal mentén senki, és ő tovább gyalogolt. A főcsatornánál fordult északnak. Vityillók és műhelyek között haladt. Kevesen mászkáltak az utcán, megnézték, mint idegent, de nem támadtak rá. Kóborkutyák szagolgatták gyanakodva, de nem harapták meg. Érezték, hogy visszaharapna. Élte Alexandria délkeleti része a maga mindennapi életét. Szamarak árut szállítottak, kovácsok kovácsoltak, kelmefestők kelmét festettek. A kertekben is dolgozgattak a veteményben az asszonyok. Ez itt nem a kikötői csürheterepe. Uri fejében megfordult, hogy bekéreckedik valamelyik műhelybe, felajánlja az erejét, és kihúzza azt a pár napot, amíg normalizálódik a helyzet. Elvégre a helytartó valóban nem engedheti meg, hogy az egész városlángba borítsák, de aztán úgy döntött, hogy nem kísérletezik. Jobb lesz a deltában. Ugyan senkit sem ismer ott, de mégis zsidók lakják. Lóbálta a botját, aztán elhajította. Aki fegyvert ragadt, fegyver által vészel. Megállt, visszament a botért. Nem ő kezdte a vérontást. A bot jó erős volt, magyarófa. A jobb kezében vitte, hat higgyék a támadók, hogy jobbkezes. Uri utálta a küzdősportokat, akkor már inkább a futás, bár azt sem szerette, de most bele tudott kapaszkodni a botjába, mintha magának az örökkévalónak a kezét fogta volna. Csak van velem valami célja. Bizonyára ezt vélték azok is, akik a mágiákon megfulladtak, majd békésen elszenesedtek. Már közel járt a deltához, amikor az egyik mellékutcából nagyobb csoportot látott közeledni. Hunyorgott, hogy jobban lásson, megállt. Néhány husángos alak hajtott, vagy tucatnyi embert maga előtt futó lépésben. Uri közelébe érve az egyik husángos rákiáltott. Gyere, hajtsuk meg a zsidókat! Uri velük futott. Hova hajtjuk őket? Kérdezte lihegve. A deltába? Két vagy három családot hajtottak. Időnként rájuk verve nőket, férfiakat, öregeket, gyerekeket. Uri suhogtatta a botját, és nem ütött. Mindet be kell gyűjteni, lihegte a husángos, nagy darab erős ember volt, az arca értelmes, és derűsen, elégedetten, szinte barátságosan ütlegelte a zsidókat. Mindet a deltába, mindet! Uriban kétség ébredt, jó ötlete a deltába menni, de látta, ezek erősek és fiatalok, ha futásnak eredne, utolérik, loholt hát velük. A zsidók megadóan futottak, a görögök boldogan, lelkiismeretesen verték őket. Örültek, hogy vége az unalomnak, fontosak lettek, magasztos hivatást teljesítenek éppen. Kiégett boltokat láttak, egy zsidó imaház mellett futottak el, tárva volt a kapuja, kirabolták. Mit vihettek el belőle, Istenem, a tórát, az nekik nem ér semmit, a menórát azt el lehet adni, vagy be lehet olvasztani, a mécseseket, ha ezüst volt a tartály. A zsidók felcsuklottak futtukban. A delta határát arról ismerték meg, hogy az utcát keresztezve kövekből, gerendákból hevenyészet falat emeltek a görögök. Éppen azon iparkodtak, hogy a köveket összecementezzék. Nagy dézsákban cipelték oda a vizet, a homokot, a meszet. A csoport megállt. Mi ez? Kérdezte a megtermett husángos. Belesznek falazva. Minden utcát lezárunk. A husángos nevetett, és barátságosan jól rávert egy köhögéstől görnyedő sovány nő hátára. Na, befelé! A zsidók felbotorkáltak a kövekre, és ahol a fal még alacsony volt, a túloldalon egymás után leugráltak. Uri utánuk mászott, visszanézett. Dögöljetek meg, szemetek! Kiáltotta, és beugrott a deltába. Oda állt néhány nő és egy öreg hevert jajgatva a földön. Uri az öreg mellé térdelt, az öreg a szeme elé kapta a karját. Én is zsidó vagyok, mondta Uri, eltörött valamid? Bizalmatlanul méregették, fiatal férfiak gyűltek köréje fenyegetően. Uri felállt, zsidó vagyok, ismételte meg, megmutassam? A görögökkel tartottál, mert a deltába akartam jönni, én senkit sem ütöttem. Hazudsz, a görögök kéme vagy. Megvagytok ti veszve, mondta Uri. Vállat vont, elfordult, és lassan észak felé indult. Nem mentek utána. A deltában csoportok tárgyalták az eseményeket izgatottan. Sokan takarókkal, edényekkel vonultak, és be akartak hatolni a zárt házkapukon. Dörömböltek hiába. Tekintélyes külsejű öregek vonultak valahová, talán tanácskozni, és a hozzájuk lépőket méltósággal elzavarták. Egy vendéglő előtt hosszú sor állt, talán ételosztásra vártak. A boltok be voltak zárva. Uri megszaporázta lépteit. Tudta, hogy a deltában sokan laknak, de nem gondolta volna, hogy ennyien. Szeretett volna eljutni a bazilikába, azt a környéket ismerte, és megnyugtatónak érezte volna, ha arra felé talál fészket, de észak felé az utcák már le voltak zárva, falat emeltek a szorgos görögök mindenhol, a delta északi és déli részét elszakítva egymástól. Uri az északi falnál állt, a túloldalán dolgoztak az önkéntes kőművesek. Ezt miért csinálják, szakadt ki Uriból arámiul? Mert északon vannak a gazdag házak, felelte egy férfi arámiul. Ráérősen ácsorgott és papiruszkérget rágcsált. Onnan is idehajtották az embereket, kérdezte Uri. Hát persze, mondta a férfi. Így egyszerűbb rabolni. De mindezt nem lehetne a helytartó engedélye nélkül. Anélkül nem lehet, bólintott a férfi. Uri jobban megnézte magának. Fekete volt a szakálla, fekete a haja, kék a szeme, és sötétbarna a bőre. Szép, erős férfi volt, talán 30 éves. A férfi is megnézte magának Urit. Összeszűkült a szeme, gondolkozott. Valahol már láttalak, mondta. Lehet, mondta Uri. Te nem a deltában laksz. Nem. A férfi tűnődött, aztán vállat vont, és elfordulva rágcsált tovább. Uri körülnézett, nagy volt a cipekedés, egy-egy család talicskán tolta a vagyonát, székeket, edényeket, takarókat, gyertyatartókat. Úgy látszik, a görögök az északi deltában megengedték, hogy a zsidók valamit mégiscsak elhozzanak magukkal. Kisebb lehetett így az ellenállás, mintha mindent rögtön elrabolnak. Urinak nagyot kordult a gyomra. Reggel óta nem evett, és akkor is csak gyümölcsöt. Leszoktam az éhezésről Alexandriában, gondolta. Legfőbb ideje visszaszoknom rá.
Hogyan lehet ellátni ennyi embert? Kérdezte Uri.
Sehogyan, mondta a férfi.
Akkor mi lesz?
Megsegít az örökké való, mondta a férfi.
Uri kutatva nézett az arcába tréfále, de nem tudta megállapítani.
Ha valaki éhes és szomjas, mondta Uri, de nincsen pénze, mit tegyen?
Forduljon fel éhen, javasolta a férfi.
Uri eltűnődött, és ha nem akar,
lopjon, állt elő új javaslattal a férfi.
Uri felnevetett.
Rohangáltak, jajveszékeltek, mellüket verték, vagy elveszetten a földön ültek görcsben az emberek. A férfi nyugalma kivételesnek látszott.
Te sem a deltában laksz, mondta Uri, inkább megállapítva, mint kérdezve.
Nem, mondta a férfi.
Nincsen senkim Alexandriában.
Nekem sincs, mondta Uri.
Akkor te is örülj, javasolta a férfi.
Én örülök.
Uri hümmögött.
Gaius Theodorus a nevem, mondta, római vagyok.
A férfi szeme megvillant.
Te szoktál az Alabarkos mellett ülni a bazilikában.
Én.
A férfi tekintete bizalmatlanná vált.
Mit keresel itt? Kérdezte, és abba hagyta a rágcsálást.
Ide küldött az Alabarkos, hogy kémkedjek neki, mellékesen pedig mi hamar forduljak fel éhen.
A férfi végigmérte Uri csapzott ruháját, elgondolkozott, aztán bólintott.
Lekésted őket, mi?
Le.
Már rég a városon kívül vannak, mondta a férfi.
Van nekik magánseregük, ők túlélik. Fizetnek a görögöknek, és elvannak.
De te honnét tudsz arámiul? Itt nem tudnak.
Uri röviden előadta.
Arisztarkosznak hívnak, mondta válaszul a férfi.
Hajós vagyok, a családom Türoszban él.
Egy hete vesztegelek a kikötőben, nem engedtek kirakodni, beevesztem csónakon. Itt tárgyalok 6 napja, rám akarták terhelni a késedelmet, mintha én vonakodtam volna kirakodni. Ezek itt nagyon hülyék, az itteni zsidók. Nagyon gazdagok, nagyon beképzeltek, és nagyon hülyék. Átkozódnak, törvénysértést emlegetnek, közben ravaszkodnak, még a szállást is velem fizettetik meg, ahelyett, hogy jobban megkenték volna a görögöket.
Ha ezek itt szegények lesznek, még megjöhet az eszük, vélte Uri.
Nem fog nekik megjönni, jósolta Arisztarkosz. 300 éve vannak elkényeztetve.
Nem segít ezeken semmi.
Urinak megint megkordult a gyomra. Neked van pénzed? Kérdezte.
Arisztarkosz nem felelt azonnal.
Valamicske, mondta aztán.
Akkor te nem fogsz éhezni, vélte Uri.
Egy darabig kihúzom, mondta Arisztarkosz.
Némán álltak, a falon túlról a görögök nevetgélése hallatszott. Valakinek odaként ráesett a lábára egy kőtömb, annak örültek.
Uri belátta, hogy a frissen kötött barátság eddig terjed. Isten áldjon, mondta, és visszaindult a déli delta belsejébe.
Tartott a felfordulás, a rémület, a jajgatás, a veszekedés. Fiatal férfiak feltörtek egy boltot, rávetették magukat az élelmiszerre. A bóklászó Urinak egy kiszáradt lepény jutott, felfalta. A déli delta őslakosai megpróbálták védeni a házaikat az idegen zsidóktól, de némelyek már belátták, hogy nem fog menni, inkább beengedtek pár családot, hogy immár azokkal együtt tartsák távol a többit. A butábbak az ablakból kiabálva hangoztatták a jogaikat. Az emeletes épületekből sokan bámészkodtak, és jelentették, mi folyik a falon túl. Őrséget szerveznek a görögök. Fegyverük nincs, husángjuk van.
Uri megértette, Flaccus nem nyitotta meg a fegyverraktárokat.
Ez jó jel. De a görög csőcseléket nem zavarja el. Ez rossz jel, mert már rég megtehette volna. Egy nap alatt bármelyik légió a városba ér, és ez már 3. napja tart.
Este az utcán hevert le, fáradt volt. Olyan kapualjat keresett, ahol sokan feküdtek, azt remélte, a sokaság megóvja. Reggel saru nélkül ébredt, pedig este alaposan megkötötte a szíjat a bokája fölött. Levágták. A sokaság nem óvta meg a saruját. Uri felnevetett. Legalább nem kell féltenie a saruját többé. Egész nap mászkált, mások is mászkáltak, élelmet kerestek, innivalót. A szélesebb főutak mentén húzódó szép pálmafa és papiruszfa sorok fáit kivágták, felaprították, meggyújtották, üstökben forralták a csatornából hordott vizet, főztek, vagy azért forralták, hogy megigyák. Férfiak gesztikuláltak, kiabáltak, tanácskoztak, gyerekek futkostak felügyelet nélkül, boldogan, szabadon, nők főztek, sírtak, visítottak, kiabáltak, parancsolgattak. Folytatódott a hajlékkeresés. Családok őrizték a taigájukat féltékenyen és eltökélten. Rajta a megmaradt vagyonuk. Az öregeket ráfektették, védje meg a vagyont a testük. Kintről állítólag új embereket szorítottak be a deltába. Északon kaput építettek a görögök, hogy ott legyen az egyetlen kiárat. Mindenütt másutt erősítik a falakat. Flaccus megsegít, az örökkévaló megsegít. Imádkoztak, könyörögtek, az Alabarcus megsegít. Az Alabarcus nincs itt, az alávaló. Flaccusszal tárgyal, nem tárgyal, elfutott a városból. Megütközött a görögökkel. A bankárai a görögökkel tárgyalnak, megpróbálják lefizetni őket. Nem tárgyalunk a görögökkel, mindenünket adják vissza, és kárpótlást is fizessenek. Akit megöltek, azokért ugyan mennyi kárpótlás jár. Késő délután elterjedt, hogy megalakult a vének tanácsa. Vannak benne 15-en, rendet akarnak tartani, az jó lesz. Szét fogják osztani a népet a házakban, az is jó lesz. Mindenki, aki régtől a déli deltában lakik, köteles legalább 2 családot befogadni, 4-et, 5-öt. A vének őrséget szerveznek fiatal erős férfiakból, itt az ideje. Látja helytállásunkat az örökkévaló, nem fordul el tőlünk most sem. A vének Flaccushoz készülnek, és panaszt tesznek. Nincs értelme, Flaccus is benne van. Nem is tud róla, mi folyik, napok óta részegen hever az akrában. Hogy ne tudna róla, ő tervezte az egészet. Hogy engedheti ezt a császár? Nem engedi, de Flaccus háborúra készül Róma ellen. Róma meg fogja verni. Meg! De addig mi elpusztulunk. Megnézném a vének tanácsát, gondolta Uri. Hamarabb került a vének elé, mint remélte.
Alexandria. Spiró György Fogság című regényének 3. könyve. A 12. részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsor Bognár Monika, Gera Csilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb 2009. június 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Nyár 26.